8 óra 40 perc, 30 éve indult a Raiffeisen Private Banking szolgáltatása. A rendszerváltás környékén kezdődött a pénzintézet jogelődjének története. A 90-es években már felmerült a nagyobb vagyonok kezelésének igénye, és 95-ben elsőként kezdte kiszolgálni ezt az igényt a Raiffeisen Bank. Induláskor 5 millió forint volt a Private Banking ügyfélkör belépő vagyona, ami akkor egy átlag lakás árának megfelelő összeg volt. Hát ez ma is így van, csak ma már több 10 millió forint ugyanez. Nagyjából most is ez az átlagos lakásár körül mozog az összeg. 25 éve vette át a Raiffeisen Private Banking üzletág vezetését Bálint Attila, akit Szajlai Csaba kérdezett napvendége című műsorunkban.
30 éve annak, hogy első private banking szolgáltatóként elindult a Raiffeisen Bank Magyarországon. Ezzel együtt, ha jól tudom, legalábbis meg is teremtődött ennek a szegmensnek a magyarországi első alappillére. Hogyan tudunk visszaemlékezni erre az időszakra, 30 évvel ezelőtti világra, annyi minden történt azóta ebben a szektorban.
Igen, messziről kell kezdeni tulajdonképpen, még messzebbről, mint 30 esztendő, hiszen legalább a rendszerváltásig vissza kell nyúlnunk, vagy a rendszerváltást megelőzően a kétszintű bankrendszernek a megalapításáig. Ugyanis a kétszintű bankrendszer teremtette meg a kereskedelmi bankokat, és a kereskedelmi bankok különböző módon szegmentálódtak ezen a piacon, választottak piaci stratégiát. Az akkor induló Unique Bank, vagy hát a Raiffeisen Banknak a jogelődje, a Unique Bank, az kifejezetten egy speciális stratégiát választott. Magas ügyfélprofilú szegmenst szolgált ki, tehát jellemzően nagyvállalati ügyfeleket, önkormányzati ügyfeleket szolgált ki. Nagyon erős volt okmányos ügyletekben, és gyakorlatilag ennek a körnek volt legelőször egy olyan igénye, hogy szeretnék a Raiffeisen belül tudni a magánpénzügyeiket, és akkor a Raiffeisennek még nem volt magánpénzügyi kiszolgálása, úgyhogy a miénk az egy érdekes építkezés volt, a tetővel kezdődött, a csúccsal tulajdonképpen, a csúcsdísszel, és utána teremtődtek meg a alapok, majd pedig a háznak a fala is felépítésre került a premium banking kiszolgálásunkkal.
Jó tippelek, elsősorban Budapest volt a fókusz.
Érdekes,
ekkoriban.
Érdekes, mert nem. Olyannyira nem, hogy épp néhány héttel ezelőtt néztem rá a számainkra. Ugye amikor én átvettem az üzletágnak a vezetését, ez 2000 augusztusában lehetett, akkor pont akörül volt egyfajta disputa, hogy mennyire érdemes ezt a szolgáltatást vidéken is fenntartani. És nekem az volt az álláspontom, hogy nagyon is érdemes, mert hiszen a vidéki gazdaságok is ki tudnak termelni olyan vagyonos családokat, akik felé mi a figyelmünket fenn kell, hogy tartsuk. És akkoriban nagyjából az volt a mondás, hogy kétharmad volt Budapest és egyharmad vidék. Én ezt az egyharmadot nem nagyon szívesen engedtem volna el. Most, hogy 2-3 héttel ezelőtt ránéztem erre az arányra, ez nagyjából most 60% Budapest és 40% vidék. Tehát érdekes módon ez alatt a 30 év alatt arányaiban nem nagyon változott a budapesti fej nehézség, viszont nagyon jó döntésnek minősült az, hogy a vidéki kezet és a vidéki ügyfélkört egyáltalán nem engedtük el.
Maradva 30 évvel ezelőtti pillanatnál, mik voltak akkor a belépési limitek?
Nagyon aktívan emlékszem, mert hiszen 5 millió forintos, szinte elérhetetlennek tűnő megtakarítást vártunk el az ügyfelektől. 5 millió forint akkor rengeteg pénznek.
Hát nagyjából egy lakására.
Mint most is egy lakására, igen, igen. Én például 4,8 millióért vásároltam az első kis lakásomat, de eszem ágában nem volt, hogy akár még egy ugyanennyit ki tudjak termelni magamból, mert hiszen mások voltak a jövedelmi viszonyok. Ez az 5 millió forint, ez ugye nem azt célozza, hogy az ügyfelek kiizzadják magukból, és akkor onnantól kezdve ne legyen otthon semennyi a mindennapi megélhetésre, hanem ez jellemzően egy olyan vagyoni oszlop az ügyfél esetében, amihez szeretném nem nyúlni, ami a családi biztonságot szolgálja, ami egy vésztartalék tulajdonképpen, de a működésünknek egyfajta alapja, hogy ez a vésztartalék is működjön, ez is tudjon valamit hozni a konyhára.
Maradunk még továbbra is ennél a régmúltnál, lehet így fogalmazni, mindig trendi téma az ügyfélakvirálás. Akkoriban ez hogy ment?
kicsit szabadabban, mint most, de mégis van közös. Az elégedett ügyfelek mindig adják egymásnak a tippet és a kilincset, tehát ami közös az az, hogy mindig az elégedett ügyfeleinkből tudtunk igazából jól táplálkozni, és legkevésbé vagyunk jelen mondjuk óriás plakátokon, vagy olyan a köznapi ember számára elfogadható, vagy közismert felületeken, ami adott esetben egy fogkrém márkát hivatott reklámozni, úgyhogy nekünk teljesen mások az akvizíciós képességeink és a lehetőségeink is. Ami szabadabbá tette az ügyfélszerzésünket, hogy nem voltak ilyen jelentős, erős, akár európai szinten megjelenő compliance előírások, nem is tudtunk igazából annyira utána menni az ügyfél vagyonoknak. Kérdéseink természetesen voltak, de nem volt ez ennyire, ez a kockázat tudatosság nem volt ennyire benne a mindennapokban. Ma már ez a biztonsági kérdés, ez beépült a mindennapi gyakorlatunkba, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ne forró pénzekkel álljunk kapcsolatba, ne olyan vagyonok kerüljenek bele a működésünkbe, ami adott esetben a későbbiekben csak problémát okoz, hanem lehetőleg valóban egy vegytiszta private banking ügyfél profil tartsunk fönn, mert hiszen ez szolgálja azt, hogy hosszú távon tudunk ezeken a vagyonokon gazdálkodni.
Az mennyiben jelentett előnyt, hogy első számú piaci szereplők voltatok annak idején, tehát ilyen kvázi monopól helyzetben volt a Raiffeisen Bank?
Nem éreztem én soha, hogy monopól helyzetben lennénk, tehát én azt láttam, hogy a versenytársaink közül kettő is azért stabilan ott volt a piacon, csak nem hívták magukat private banking szolgáltatónak, és valójában nem is jelentettünk egymásnak különösebben szűk vadász területet. A nehézség inkább abban volt, hogy más típusú termékekkel ruháztak fel bennünket az osztrákok, a tulajdonosaink tulajdonképpen, mint ami Magyarországon akkoriban kívánatos volt.
Akkor tájunk meg egy szóra, javaslom, hiszen köztudomás, hogy osztrák hátterű a Raiffeisen Bank, és akkoriban ausztriai típusú konstrukciókat gondolták a tulajdonosok, hogy érdemes Magyarországon bevezetni, vagy pedig hagyták itt a menedzsmentet, hogy a magyar igényekre szabott pénzügyi formulák jöjjenek?
Mind a kettő igaz, de az alapszettünk, amiben indultunk, abban nagyon jelentősen benne volt a vagyonkezelés, vagy hát, hogy jogilag is pontosak legyünk, a portfóliókezelés. Így gyakorlatilag egy Nyugat-Európában bevett, megszokott generációkról, generációkra örökített jogi formáról van szó, amikor tulajdonképpen a bank aláír egy szerződést az ügyféllel, ebben rögzítve vannak a jogok, kötelességek, és gyakorlatilag a bank kezd a vagyon fölött diszponálni, ő hozza meg a pénzügyi befektetési döntéseket. Erre akkoriban Magyarországon néhány évvel a rendszerváltás után az első generációs vagyonfelhalmozók részéről egyáltalán nem mutatkozott igény, tehát az a vállalkozó, aki éppen kibújt a foglalkoztatottságnak az öleléséből, és a saját vállalkozását szerette volna megvalósítani, annak nem volt összeegyeztethető az ő gondolatiságával, hogy lemondjon egy pénzről. Ezek a vállalkozók, ezek az összes fillérükről, mindenről tudni akartak, be akarták fektetni, hozzá akartak férni, a döntések felett ők diszponáltak, rendkívül kockázatérzékenyek voltak, persze szerettek volna nagy hozamot is elérni, meg likviden, tehát itt a Szent Háromságnak egy bizonyosan nehezen elérhető terében mozogtak, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem volt alkalmas ez a konstrukció az eredeti vagyonfelhalmozóknak a kiszolgálására. Most ez majd izgalmas lesz, ez a portfóliókezelési szolgáltatás, akkor, amikor hát ez a kör szépen lassan átadja a vagyonát a következő generációnak, 50-60 éves fiatalembereknek, és ők lehet, hogy már valóban szeretnének igénybe venni egy olyan szolgáltatást, ami nem billenti ki őket a most éppen gyakorolt élethelyzetükből. Tehát aki, én nem tudom, mérnök, az tud mérnök lenni, aki orvos, az tud orvos lenni, nem kell mindenkinek feltétlenül közgazdaságtudományi egyetemre járnia, és nem kell a brókeri szakmában lézerpontos információkkal rendelkezni.
Generális téma Budapesten mindig, hogy a vagyonosok előszeretettel viszik a pénzüket külföldre, ez 30 évvel ezelőtt is így volt, hiszen akkor még jobban hittek a nyugat-európai jogbiztonságban. Ez mennyiben okoz egyébként vagy okozott, meg okoz gondot, problémát a napi mechanizmusok során?
Nagyon érdekes kérdés, mert pont a múlt héten beszélgettem egy ismerősömmel, és én amikor ezt a kérdést vizsgálom, akkor mindig a pénzügyi vagyonról beszélek, és az ismerősöm pedig generálisan a teljes vagyonra érti, és ilyen formán más a válasz is, hogyha a teljes vagyont nézzük, akkor azt gondolom, hogy igen, azt én is látom, hogy viszonylag sokan vásárolnak Spanyolországban valamilyen ingatlant, Ausztriában valamilyen ingatlant, itt-ott valamilyen ingatlant. Tehát a naturáliák mentén én azt gondolom, hogy ez a megállapítás ez igaz, és mostanában is megállja a helyét. Pénzügyi szempontból viszont nem látom azt, hogy az emberek menekítenék a vagyonukat. Azt viszont sokkal inkább látom, hogy sokkal tudatosabban fektetnek be. Következésképpen ma már a befektetési homlokterükön nem csak a forint szerepel, hanem az euró is, a dollár is, adott esetben valamilyen más fontos deviza. Ez pedig azt jelenti, hogy a Magyarországon is elérhető befektetési jegyeknek keresik mondjuk az euró párját, vagy a dollárban denominált párját. Ez nem azt jelenti, hogy elhagyja az országot ez a pénzügyi vagyon, hanem azt jelenti, hogy ma már a főbb befektetőinknek van természetes igénye és lehetősége ezekben a főbb devizanemekben is befektetni.